akkor szeretnék kérni tőletek valamit. Képzeljétek el a következőt. Megy. Reggel van, ilyenkor még jól esnek az ilyen típusú gondolatok, meg képek. Hát nem tudom, ki mit preferál ezek közül, de próbálok kapcsolatba lépni ezzel a távirányítóval. Ez az. Ő is elakadt. Aha. Szóval melyiket preferáljátok jobban? Ugye nem mindegy. Mert akik igazán lelki keresztények, azok tudják, hogy ezt is szellemi módon kell megítélni, és vannak olyan kávézók, amiket Jézus jobban preferál, és hát nem mindegy, hogy hova megyünk, mert egy olyan kávézóba, ami lelkileg is megfelelő színvonalat nyújt, az nem csak egy érzéki élvezetet ad, hanem egy spirituális élmény is lehet egy kávé. Szóval arra kérlek benneteket, hogy most képzeljétek el, hogy Jézussal ott ültök a kedvenc kávézótokba. Megy? Nem tudom, ki milyen kávét szeret. Megrendeltétek, ott ültök, szürcsölitek. Én mondjuk egy ilyen, szeretem ezt az édes kettest a feleségemmel a McCaféba. És hát ott szürcsölitek a kapucsinot, és akkor beszélgettek az élet dolgairól, mindenféléről, Jézussal, sportról, politikáról, gazdaságról, gazdasági válságról, munkáról, tanulásról, nőkről, férfiakról, gyerekekről, anyósokról, apósokról, szóval mindenféle dologról. És ahogy ott beszélgettek, egyszer csak azt látod, hogy bejön az ajtón tök indulatosan Péter, meg Pál apostol. Körülnéznek, kiszúrják, hogy ti ott kávéztok Jézussal, oda mennek hozzátok, hogy bemosnak Jézusnak egy akkorát, hogy beesik az asztal alá. És ez nem elég, fogják, kirángatják, és kilöködik az ajtón. És akkor, hogy te felúcsodsz az első döbbenetből, és mész ki az ajtón, látod, hogy János ott áll az ajtó mellett, és ilyen csendesen vigyorogva nézi ezt a jelenetet, ahogy Péter meg Pál apostol kergeti Jézust messze onnan. És akkor fölháborodva odamész, hogy na most én letörlöm ezt a vigyort az arcáról, és akkor megkérdezed indulatosan, hogy hát ezt most miért csináljátok Jézussal? Hát mit képzeltek ti? És akkor János csendesen, nyugodtan, mosolyogva azt mondja, hogy hát figyelj, az a helyzet, hogy ez nem az igazi Jézus volt. Ez csak egy olyan mű Jézus, ami a te fejedben élt eddig, meg a szívedben. És mi fölveszik a harcot az ilyenek ellen, és tudod, van egy ilyen hatalmas klub, egy nagy Jézus társaság ezen a világon, ahol egy csomó fickó van, aki Jézusnak teszi, adja ki magát, és a mi dolgunk, hogy ezt így felszámoljuk bennük, az emberekben. Az az ige hirdetés címe, hogy mű Jézus vagy igazi. És volt egy érzésem, hogyha fölmegyek a Google-re, és beírom azt, hogy felfújható Jézus, tehát ilyen kereséseket csináltam, hogy felfújható Jézus, műanyag Jézus. Egy csomót találtam. Még világító műanyag Jézust is, hogyha szeretnétek, lehet. Tehát egy csomó mű Jézus van legyártva, valóban is nem csak a szívünkben, meg a fejünkben. Ez például azért érdekes példány, mert 15 méter magas, tehát aki egy nagy Jézust szeretne magának, ez egy fölfújhatós változat, vehet egy ilyet is, és olyan mennyi 200 és 600 dollár körül beszerezhető. Ha valakinek nagyon kell, majd megadom a címet, az elérhetőséget. Szóval ez lenne a mai ige hirdetésnek a címe, hogy mű Jézus vagy igazi. De hadd kérdezek tőletek valamit, hogy ahogy elmondtam nektek ezt a képzeletbeli történetet a kávézóba, hogy így a végén mi az, ami belétek villant, hogy oda megy Péter, oda megy Pál, és bemosnak egyet, és Jézus beesik az asztal alá, aztán kilöködik a kávézóból. Mi van bennetek? Mit gondoltok? Hogy érintett ez a kicsit bolond vagy béna kép? A lányom azt mondta nekem reggel, hogy apa már megint trollkodni akarsz, úgy kezd. Ez egy ilyen szakkifejezést. Nem tudom, ismeritek ezt a trollfészt, ott a fiatalok ezt küldözgetik egymásnak. És egy kicsit olyan groteszk tényleg ez a kép. De szükség van rá. Szóval nem raktam be több képet, de jól elárulja ez a Starbucks Jézus is, ott az előző néhány képből, meg ez a felfújható Jézus is, hogy azért van-e hajlandóságunk, meg képességünk a keresztény infantilizmusra? sok olyan dologgal töltjük meg a fejünket, szívünket, ami lehet, hogy nem biztos, hogy a valódiról szól. Úgyhogy egy ilyen felfedező útra akarlak hívni benneteket, egy különleges könyv alapján, Liviának üzenem, hogy ez egy ajándék, ő mindig macerál minket a házi csoport, hogy mikor vesszük végig a Jelenések könyvét, és Pistivel mindig próbálunk kibújni alól, meg többiek, hogy majd egyszer. Na most ehhez az ige hirdetéshez, az a mű Jézust vagy igazit, ez a Jelenések könyvének az első részét szeretném felolvasni nektek, és kérlek benneteket, hogyha ott van a Bibliátok a kezetekbe, akkor ezt olvassuk el. És hát nem fogjuk az egész fejezetet, nagyon gazdag, de mégis szeretném, hogy lássátok. Azt a részt fogjuk leginkább körbenjárni, ahol Jézust látjuk az ő dicsőségében, hogy itt János a Pátmos szigetén, ahova száműzték őt az ige miatt, milyennek ismerte föl az igazit. Nem a mű Jézust, hanem a valódi Jézust. Szóval a Jelenések könyve első része. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgájával mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának Jánosnak. Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről, és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük, mert az idő közel van. János az Ázsiában lévő 7 gyülekezetnek, kegyelem nektek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a 7 lélektől, akik a trónusa előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká, az Isten, az Atya előtt, övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Én vagyok az Alfa és az Omega, így szól az Úristen, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Én János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban, a Pátmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta. Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, Efézusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatírába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és mikor megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az ember fiához hasonlót. Hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú. Szeme, mint a tűzlángja. Lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez. Hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobb kezét, és így szólt. Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek, örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezek után. A 7 csillag titkát, amelyet a jobb kezemben láttál, és a 7 aranygyertyatartót. A 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet. Imádkozzunk. Úr Jézus, szeretnénk odaülni a lábaidhoz, ahogy Mária ezt tette, és megnyitni a szívünket, a fülünket, az elménket, a lelkünket, befogadni téged. Bocsáss meg, Úr Jézus, hogy annyi mindent tudok én is képzelni te rólad, gondolni te rólad. Hogy sokszor van a szívemben egy hamis kép rólad. Olyan idomított, szelidített Jézus, amilyen te nem vagy, de nekem jó lesne éppen, vagy praktikus lenne az adott pillanatban. Szeretnénk, Úr Jézus, olyannak látni téged, amilyen vagy. És köszönjük ezt az igét, ami segít nekünk. A te lelkedet, amely élővé tudja ezt tenni, és kérünk, hogy tedd meg ezt a csodát velünk, hogy veled kerüljünk kapcsolatba, miközben az igére figyelünk, és az igét hallgatjuk. Amen. Tehát mű Jézus, vagy igazi. Azért is gondoltam, hogy előveszem ezt a témát, mert itt vagyunk az adventi időszaknak a küszöbén. És az a jó ezekben az évből évre visszatérő ünnepi ritmusoknak, hogy ha akarjuk, legalább ez rákényszerít bennünket, hogy mindig egy-egy fontos szempontot az életben átgondoljunk. És ugye az advent azt jelenti maga a szó, hogy eljövetel, valakinek az érkezésére emlékeztet bennünket és figyelmeztet bennünket. Régen az ókorban, a római birodalomban ezt a szót arra használták, amikor egy királyt vártak, mikor egy városnak például az ellenség megtámadta, körülvette, és elérkezett a felmentő sereg, a király a seregével, akire odabízták magukat, akkor várták a győztes király bevonulását. És ez a várakozás, ez az eljövetel, ez a bevonulás, ezt hívták adventusznak, amikor megérkezett a győztes király, aki őket felszabadította. És ebből vették át ezt a kifejezést a keresztjének, Jézus visszajövetelére alkalmazták, és az év ünnep körébe, ugye karácsony az ő születésének a szimbolikus napja, a sötétséget, amikor a világosság kezdi legyőzni, és az előtte levő 4 hét ez a várakozás ideje. Idő arra, hogy készítsük a szívünket, hogy kicsit szembenézzünk ezzel, hogy bár itt élünk a Földön, és céljaink vannak, haladunk évről évre különböző dolgok felé, ami teljesen rendben van, mégis kitekintsünk kicsit egy nagyobb perspektívára is, időről időre, és emlékezzünk arra, hogy fog jönni az Úr Jézus, ami megváltunk, mint egy győztes király. De milyen ez az Jézus? Ugye az érdekes, hogy Jézust itt János megdicsőült, mennybe ment, győztes formájában látja. Betekintést kap a szellemvilágba János, elragadtatik, egy olyan módosult tudatállapotba kerül, egy modern mai kifejezéssel élve, ami lehetővé teszi neki, hogy azt is érzékelje, amit mi normál üzemmódban nem érzékelünk. Ami a valóságnak ugyanúgy része, csak az érzékszerveink nem alkalmasak rá, hogy azzal is szembenézzünk. És itt János megkapta ezt a kegyelmet. És mielőtt belemennék abba, hogy milyennek is látta Jézus, csak egy-két dolgot szeretnék kiemelni ebből az első részből, és bocsássátok meg, hogy sok érdekes dolog van benne, de nem esélyünk sincs vele foglalkozni, úgyhogy ez egy kicsit önkényes lesz. Szóval szeretnék kiemelni néhány dolgot. Az első, ez az első versből van, hogy ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Mit jelent ez a kinyilatkoztatás? Hát ez a szó, ami itt van, görögül, ez jól ismert, egy műfajt teremtett például a filmek világában, ugye ez az apokalipszis, ami általában azt jelenti, hogy szintén eljön valami vagy valaki, vagy egy nagy meteor, amit szét kell szedni a Bruce Willisnek, hogy ne halljon ki az emberiség, vagy az UFO-k jönnek el, és akkor eljön az ítélet napja, vagy a... Milyen nap az? A függetlenség napja, a függetlenség napja, szóval az apokalipszisről az átlag embernek ez jut eszébe. És hát némi igazság van benne, mert tényleg eljövetelről szól, Jézus Krisztusnak az eljöveteléről, de a kifejezés az nem feltétlen ezt a kozmikus katasztrófát akarja elénk hozni, mert a szó maga két kifejezésből van összerakva, az azt jelenti, hogy egy lepel plusz elvonni, ez a két szó van összerakva görögben, leplet elvonni. És hát ez jól ismert nekünk is azért az élet néhány területéről. Ez az. Például ugye a szoboravatásoknál láthatjuk ezt, hogy egy lepel takarja a szobrot egész addig, még az átadó ünnepség oda nem ér ahhoz a ponthoz, hogy elvonják róla a leplet. Amíg rajta van, lehet sejteni, hogy mi van mögötte, de pontosan látni nem lehet. És ez a jelenések könyve azt mondja, hogy ez az egész könyv, ami egyébként a Bibliának is egy műfaja, ez az apokaliptikus irodalom, az apokalipszis, ez egy prófétai könyv, és az egész könyv úgy, ahogy van, Jézus Krisztusnak ez a leleplező munkája, hogy valamit a szemünk elől, amit úgy sejtünk, hogy van valami, elvonja a leplet, hogy láthatóvá váljék. És ahogy itt a szöveg fogalmaz, két dolgot is érthetünk alatt, amikor Jézus Krisztusnak a lelepleződéséről beszélt az ige, hogy egyrészt ő leplezi le saját magát, de tudjuk a kontextusból, az összefüggésből, hogy ezzel együtt a történelemnek bizonyos eseményeiről is elvonja a leplet. És ez mind a kettő benne van ebben a könyvben. Tehát először is azt jelenti, hogy Jézust meglássuk valójában, olyannak, amilyen ő. Ehhez az ő különleges leleplező munkája kell, hogy egy fájtlat elhúzzon a szemünk elől. Mondhatnám inkább a szívünk elől. A másik dolog pedig szintén benne van, hogy emlékeztetni akar bennünket, hogy van egy terve Istennek, és hogy ezt itt a gyülekezetnek fontosnak tartotta, hogy elmondja ennek a hét kisázsiai gyülekezetnek. Itt egyébként a számoknak is az apokaliptikus irodalomban jelentősége van, a hét a teljességet jelenti. Tehát a teljes egyház van megszólítva, független attól, hogy a történelem melyik korszakában és földrajzilag hol van. Ez mindig szól nekünk, itt a mai egyháznak is szól, és nekünk is szól a kőszikla gyülekezetnek. Tehát ez egy olyan könyv lesz, aminek a célja, hogy a szemünk elől elvonjon egy leplet, hogy láthatóvá váljék valami nagyon fontos. Először is az, hogy kicsoda Jézus, utána pedig, hogy ő, aki a történelemnek az ura, mind fogja végigvezetni a történelmet. Ugye mondja is, hogy... Hoppá, azt hiszem rossz elnyomtam. Ez az. Még egyszer. Hogy kinyilatkoztatása azért van szükség, hogy meglássuk azt, aminek meg kell történnie hamarosan. És az a meg kell történnie, erről szeretnék egy picit beszélni, hogy ez azt jelenti, ennek a könyvnek az az üzenete, hogy amikor mi tényleg gondolunk arra, hogy Jézus egyszer visszajön, akkor ezt vegyük nagyon komolyan, mert vannak dolgok, amik meglesznek ebben a történelemben, lehet, hogy a mi életünkben meg fognak történni, mert Istennek van egy terve. A történelemben nem minden azért történik, mert Istennek az az akarata. De azt tudhatjuk, hogy a történelem annak ellenére, hogy egy csomó dolog történik benne, ami nem Isten akarata, mégis oda megy, ahova Isten akarja. Mert meg kell történnie dolgoknak. Ez az, amit itt kifejez az ige. És hát azért raktam föl ezeket a képeket, hogy egy illusztrációval élve, hogy a történelem is és az élet is hasonlít egy vonatutazáshoz. Itt a Karcsival konzultáltam, hogy melyik a világ leghosszabb vasúti útvonal. Nem tudom, ki az, aki ebből felkészült. Azt mondta, hogy szerint a Transzibériai Express a legszebb, vagy a leghosszabb, leghíresebb. Na, szóval képzeljétek el, hogy fönn vannak az emberek ezen az expresszen. Fönt ülnek. Állítólag ez egy nagyon szép útvonal, és nem csak, hogy hosszú. A vonat az két lefektetett, szilárdan lefektetett simpáron halad. Azon halad. A vonaton az emberek azt csinálnak, amit akarnak. Tehát van szabadságuk. Ha kedvük van, olvasnak, ha kedvük van, beszélgetnek. Ha ahhoz van kedvük, verekszenek. Ha ahhoz van kedvük, elmennek a hálókocsiba, aztán szeretkeznek. Ha ahhoz van kedvük, kajálnak egy jót, ha nem koplalnak. Szóval csak, amit akarnak a vonaton. De, van szabadságuk, de a vonat a két simpáron, amit leraktak, azon halad előre. Tehát van szabadságuk, de nincs is szabadságuk. Nem bárhova mehetnek. Na, ilyen az élet is, és a történelem is. Két nagyon határozott simpár le van rakva, amit Isten letett. Isten indította el az életünk vonatát, a történelem vonatát, lefektetett két szilárd simpárt, és ezen halad előre az élet, a történelem. Az utasok, mi, az emberek, az életünkben is, a történelemben az emberiség, azt csánk, néha úgy érezzük, azt csánk, amit akarunk. De a vonat oda megy, ahova ez a simpár le lett fektetve. Istentől indult, és Istenhez érkezik. És ami a nagy érdekes, azért raktam fel a keleti pályaudvart ide, hogy hát nem mindegy, hogy miközben ez az utazásunk zajlik, a tiéd, az enyém, a barátodé, a feleségedé, a gyerekedé, a szomszédodé, az osztálytársadé, anyukádé, apukádé, és képzeljetek oda, aki fontos nektek. Miközben haladunk ezen az utazáson, nem mindegy, hogy ezen a végállomáson hogyan fogunk leszállni. Amikor odaérünk Istenhez, és mindenkinek le kell szállni a vonatról, hogyan áll Isten elé, nem mindegy. Ez a két nagyon erős simpár, amit Isten lefektetett, ez az ő igazsága és az ő szeretete. Ezen a simpáron halad a történelem és halad az élet. Az igazsága és a szeretete. És a vonaton lehetőség van, az élet során lehetőség van, a történelem során az emberiségnek lehetősége van ezt a két dolgot úgy megérteni, úgy megragadni, úgy a magáévá tenni, hogy a kegyelemben egyesüljön. Jézus azért jött, azért halt meg, hogy ez megtörténhessen. Amíg uton vagyunk, addig választhassunk, addig ebbe a kegyelembe belehagyatkozhassunk. Aki hajlandó, aki képes, aki akar szembenézni Istennek az igazságával, nagyon sokszor előjön a Jelenések könyvébe, és az Istennek a szeretetével, ugye itt az első fejezetben, ahogy olvastam, előjött Jézusnak a szeretete, annak van lehetősége ezt a kettőt, az igazságot és a szeretetet a kegyelemben integrálni, a kegyelemben a magáévá tenni. És így nem rettenetes, nem félelmetes az, hogy bizony ez a vonat egy irányba tud csak haladni. Az életünk is, meg a történelem is, és az az élő Isten, akivel találkozni fogunk a végén. És az az igazság, és az a szeretet a kegyelem formájában elegendő lesz nekünk, hogy amikor leszállunk, ne félve nézzünk bele a szemébe. A másik dolog, amit szeretnék kiemelni, az, amit itt ez a könyv mond, hogy boldog, aki felolvassa, boldogok, akik hallgatják és megtartják. És szeretnék annyit mondani még, hogy a Jelenések könyvében a boldogságnak az ígérete 7-szer is elhangzik. És az azért érdekes dolog, én nem tudom ti, hogy vagytok a Jelenések könyvével, leszámítva azt, hogy nem is olyan könnyű megérteni, hogy én mindig egy picit ilyen zapszemmel nyitom ki, és kezdem olvasni, mert az ember úgy azért kicsit úgy fél, nézi, hogy hú, ezek azért elég érdekes dolgok, amik előttünk állnak még, ajaj, jobb lenne, hogyha én ezt nem kellene, hogy átéljem, majd a következő generációk közül valaki. De Isten másképp látja ezt, és nagyon szeretné a szívünkre helyezni azt, 7-szer is elmondja a Jelenések könyvében, hogy ő neki ezzel a könyvvel nem az volt a célja, hogy megrettentse minket, hanem hogy boldoggá tegyen minket. És ez lehet, hogy egy ilyen furcsa együttállás, de itt azt mondja az ige, hogy boldogok, akik olvassák, és boldogok, akik hallgatják. Magyarul, akik befogadják, akik hajlandóak megnyitni magukat azelőtt, amit Isten ezzel a kinyilatkoztatással, az Úr Jézus, amit ezzel a kinyilatkoztatással üzenni akar. Ezzel boldogság jár együtt, és 7-szer is boldognak mondja a Jelenések könyve azokat, akiket Isten megcéloz ezzel, és mindazzal, ami történik, ami le van írva itt a Jelenések könyvébe. És erről a 7-ről csak annyit, hogy ez szimbolikusan a teljességet jelenti, a 3 az Istent jelenti, a Szent Háromságot, a 4 a világot jelenti az apokaliptikus számmisztikában. Tehát valami olyasmit jelent ez, hogy aki az élet teljességét akarja, az abban rejlő boldogságot akarja magáénak, annak az élő Istenhez kell kapcsolni önmagát, a 4-est a 3-ashoz. És akkor valóban a boldogságban lesz részünk, annak ellenére, hogy ugye ez nem zárja ki azt, hogy van benne egy elég jó pár nagyon nehéz esemény is, amivel szembe kell néznünk, de még sincs félni valónk, még sincs rettegni valónk, még sincs okunk bizonytalanságra, meg bizalmatlanságra, mert az egész Jelenések könyve azt üzeni, hogy egy minket szerető hatalmas Isten tartja kezében a történelmet is, és a világot is. És ez az a Jézus, akit mi várunk. Boldogok, akik olvassák, vagy hallgatják, ha megtartják, azt mondja a Jelenések könyve. És a Jelenések könyve ilyen szempontból olyan, mint Isten, egyszerre lenyűgöző, és egyszerre félelmetes. Tehát aki ezt végigolvassa, és megengedi, hogy ez valahol a szívében, a lelkében ragadja meg őt, azt hiszem ez a két dolog fejezi ki legjobban, hogy egyszerre lenyűgöző és egyszerre félelmetes, két olyan lelki energia, ami egyszerre vonzalom és egyszerre félelem, de ez a hitben Amikor hitre jutunk és hittel reagálunk, ez a kettő integrálódik a hitben. A félelem és a szeretet, vagy a félelem és a vonzalom szeretetté és tiszteletté változik, és ez az Isten félelemnek a tartalma. Egy szeretetteljes tisztelet. Nem a haver Jézus, aki leül kávézni, fölfújhatom az utcasarkon, ahol éppen úgy gondolom, hogy kell, és olyan lesz, amilyennek én elképzelem, hanem a valódi Isten félelmet hoz a szívünkbe, a szeretetteljes tisztelet jelenik meg bennünk. Na mi az, ami kibontakozik, és én most a többi részletet átlépem, szeretnék oda lépni, amit látunk ebben a szakaszban. Három dolog bontakozik ki a szemünk előtt, itt abban a részben, ahol a 12. versben mondja János, hogy egy nagy hangot hallottam, és megfordultam, hogy lássam. Ez is érdekes, hogy látni a hangot. Tehát ez a kettő dolog fontos, hogy halljam is, meg lássam is néha azt, amit Jézus szeretne. Tehát amikor megfordul, mi azt láthatjuk, hogy Jánoson keresztül egy rendkívüli személynek a leírását olvashatjuk. Jézus láthatjuk meg abban a különleges, dicsőséges állapotában, amiben van. A másik dolog, hogy láthatunk egy rendkívüli kapcsolatot is ebben a leírásban. Hogy milyen jellegű az a kapcsolat, ami a valódi Jézust a valódi tanítvánnyal összeköti. Amikor a kapcsolat az nem csak ilyen átvett vallásos mintákkal van definiálva, hanem tényleg egy megélt, átélt közösséggel. Hogy milyen is ez a kapcsolat, mi jellemzi, és szemtanúi lehetünk egy küldetésnek is. Ugye a 11.-19. versben, hogy írd le, küld el, add tovább, menjen át rajtad, ne maradjon meg nálad. Na ezeket szeretném körbejárni egy kicsit veletek, de leginkább az elsőre fókuszálva, hogy milyen Jézusunk van. Mert az igaziról elmondható először az, amit itt olvastunk, hogy ő az ember fiához hasonló, és 7 aranygyertya tartók között jár. Ezt olvassuk a 12. és a 13. vers elején. Először is az ember fiához hasonló. Nem tudom, hogy fölfigyeltetek-e rá, de az evangéliumban, Jézusnak, az evangéliumokban az Úr Jézusnak ez az egyik kedvenc önmeghatározása. Az evangéliumok 89-szer írják ezt Jézusról, akár úgy, hogy az evangélisták írják róla, akár úgy, hogy Jézus önmagáról mondja, hogy az ember fia, ő az ember fia. Ez a kedvenc önmeghatározása, ez a Dániel 7.13-14-ből ered. Mindjárt olvasom ezt a proféciát, csak annyit akarok mondani, hogy ez a Dániel 7, amit majd felvillant előttünk, ez annak a folytatása, amit az Abcsel 1.9-ben olvasunk, hogy Jézus a tanítványok szeme láttára fölemelkedett, és azt olvassuk, hogy felhőt akart el a szemük elől, nem látták őt tovább, és innen kezdi a Dániel könyve a folytatást, hogy mi is történt utána. Szóval láttam az éjszakai látomásban, hogy jött valaki az ég felhőin, aki ember fiához hasonló volt. Az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy minden nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg soha. Tehát Jézus miután a földi szolgálatát befejezte, feltámadt, és elment az atyához, felhőt akarta el a tanítványok szeme elől, és így érkezett meg a mennybe, ezzel az örök hatalommal, minden fölött. Ilyennek látjuk itt Jézust, ő ez az ember fia, és mégis miért érdekes ez a kifejezés, annyi minden, nek nevezhette volna a Biblia is őt, meg ő is magát. Miért ez a kedvenc kifejezése? Hogy az ember fia. Jézus az örökké valóságban öröktől fogva létezett, de nem mint ember fia. A történelem egy pontján emberré lett miértünk. És ember fiaként ment vissza. Nem úgy ment vissza, hogy jött. Emberként ment vissza. Testé lett az ige, hozzánk hasonló emberré lett. És az a dicsőség, ami az övé most, az ember fiaként az övé. És ez számomra csak annyi, hogy a dicsőségében is velünk azonosítja magát. Egy olyan Jézus van a mennyben, és egy olyan Jézust várunk vissza, aki legszívesebben azt mondja magáról, hogy én olyan vagyok, mint te. Érted, lettem olyan, mint te. Hogy mi kapcsolódhassunk. hogy a te sorsod az enyém legyen, az enyém meg a tied lehessen. Én az ember fia vagyok. És ez a kép itt kiteljesül azzal, hogy látjuk őt, azt mondja itt az ige, hogy János látta őt, ahogy 7 arany gyertyatartók között jár. Ezen csak nagyon gyorsan át akarok menni, hogy a gyertyatartók, ugye itt egy ószövetségi szimbólumra utal vissza a Jelenések könyve, a 7 ágú gyertyatartó Izrael szimbóluma volt, Isten népének, az ószövetségi népének a szimbóluma. Itt nem egy 7 ágú gyertyatartót lát, hanem 7 külön álló gyertyatartót lát, ami az egyháznak a szimbóluma, és azt olvassuk, hogy középen ott van Jézus, ott jár közöttük. És ami fontos ebben, hogy ahogy Izraelt félretette Isten, az összes 7 ág kidőlt. Félretette a történelem egy időszakára. Itt viszont a Jelenések könyvében, ugye a figyelmeztetésekben előjön az, amikor Jézus mondja a gyülekezeteknek, hogy figyelj, térj meg, mert különben kimozdítom a gyertyatartodat, hogy itt az egyház nem dől ki teljes egészébe, amikor Jézus már nem tudja megújítani, megjobbítani, hanem egyenként teszi félre, aztán odaállít egy másikat. És ez a 7-es szám, ez az egész egyházat jelenti. Nem csak a baptistákat, vagy nem külön a katolikusokat, vagy nem külön ezeket, azokat, hanem az egyház teljességét jelenti. És azt mondja itt az ige, hogy Jézus ott van középen, köztük jár. És ez egy nagyon fontos gondolat, hogy megértsük, az eredeti szöveg hangsúlyozza, hogy ez egy folyamatos jelenidő. Hogy az egyház jelenét, mindegy, hogy mikor él, most is, az határozza meg, hogy Jézus egész közel van, akkor is esetleg nem látjuk, nem érzékeljük, és ott van középen. Egy karnyújtásnyi távolság. Bármikor meg tudja ragadni, és azt tud tenni vele, amit akar. Meg tudja tisztítani, meg tudja újítani, ki tudja fényesíteni, hogy ne füstölögjön, hanem világítson, és félre tudja tenni, ha már nem lehet vele mit csinálni. Ott van egész közel. És az, hogy ebben egy folytonosság van kifejezve a Jelenések könyvében, ez azt is jelenti, hogy nem ilyenkor van csak Jézus az egyházához közel, amikor mi összegyűlünk. Az ő szemében a gyülekezet akkor is gyülekezet, amikor elhagyjuk ezt a termet, vagy akárhol vagyunk, a templomainkat, az imaházunkat, és kimegyünk oda, ahol éljük a hétköznapjainkat, a gyülekezet akkor is gyülekezet. Ő akkor is közel van. Ő akkor is igényt tart ránk. Ő akkor is el tud érni bennünket. Ugyanolyan fontos számára a hétköznapi jelenlét és közelség, mint a vasárnapi. Aztán megtudhatjuk belőle, hogy mennyire értékel bennünket, hát aranygyertya tartónak mondja itt az ige gyülekezetet. Ez igazi értékhordozó. Isten kincset lát a hívők közösségében, amiben mi élünk. És azt is megtudhatjuk, hogy milyen célra szánt minket. Arany gyertyatartó, tehát olyan, ami világít, ami világosságot sugároz. És talán, hogyha ezeket így össze akarjuk rakni, akkor ilyen kérdéseket tehetünk föl, hogy mi fakad nekünk abból, hogy Jézus ilyen közel van. Most is, de amikor mi szanaszéjjel vagyunk látszólag, akkor is. És a mi egységünk az ő közelségéből származik, hogy akkor is az ő jelenléte egyé teszi az egyházat, a gyülekezeteket és a hívőket. A másik, hogy mit jelent az nekünk, hogy ő értékel. Hogy ez egy aranytárgy, igazi értékhordozó Isten szemébe a gyülekezetünk. Tudjuk-e így nézni? Mindennel együtt a hibáinkkal, meg a problémáinkkal, meg a nyüglődéseinkkel együtt, de úgy látni, hogy egy valódi érték, igazi értékhordozó Isten szemében. És a másik, hogy van egy célja vele, hogy világítsunk. Például föl lehet tenni azt a kérdést, hogyha a gyülekezetem világossága az az én fényemnek az összessége, mondjuk ahányan vagyunk, az mind olyan lenne, mint a helyzet, a mások közé, mekkora fény lenne. Világítana, füstölögne, pislákolna, mit csinálna? Az én életem ehhez a világossághoz mennyit tesz hozzá? És ez a világosság látható a munkahelyeden, a családodban, barátaid között. Isten szemében egy nagyon-nagyon értékes dolog. Aztán a másik, amit olvasunk Jézusról, az az, hogy egy hosszú ruhában látja mellén aranyönve János. Ő előtte ez egy abszolút világos dolog volt, mi ezt így nem tudjuk azonnal berakni, csak aki mondjuk ezzel foglalkozott. Ezért mondom, hogy az a ruha, amit itt leír, az egészen a bokáig leír, és egy fehér köntös, ami a főpapoknak a viselete volt. Tehát amikor ezt János látja zsidó emberként, teljesen tudja, hogy ez a Jézus, aki ebben a dicsőségben megjelenik, úgy jelenik meg, mint a főpap. Az az arany őv, amit lát rajta, kifejezi, hangsúlyozza, hogy nem a derekán látja, hanem a mellkasán, ez pedig a királyi méltóságnak a jele. Méghozzá nem annak a királynak, aki éppen harcba indul és ütközet be, hanem aki már megnyerte a csatát, és tök nyugalomban van, és csak a dicsőségéről van szó. Jézus megnyerte a maga harcát, ez azt fejezi ki. És mint király, mint egy királyi főpap jelenik meg János előtt. Miért fontos ez? Mit jelenthet ez? Hát döbbenetes és félelmetes eseményeket mutat be a jelenések könyve, de az Úr Jézus azt akarja, hogy mi tudjuk, hogy mindeközben az ő hatalma, mint király hatalma mindenre kiterjed. Még véletlen sem fog semmi úgy történni, hogy az ő uralmán kívül kerülne. A másik dolog, hogy azt is szeretné tudni, hogy nem csak uralkodik, hanem ebben a dicsőségében ő az én és a te közbed járóként van jelen. Például a zsidók 4.15-re akarlak benneteket emlékeztetni, hogy azt mondja az Úr Jézusról az ige, és ugye arról a dicsőségről beszél, amiben most ő van. Nem amíg a földön járt, hanem amiben most ő van. Hogy mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni az erőtlenségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. És úgy folytatja, hogy járuljatok ezért bizalommal mindig a kegyelem királyi székhez, amikor szükségetek van erre a kegyelemre. Tehát Jézus megjelenik egy pompában, egy dicsőségben, nincsenek szavak, hogy leírjuk. János is állandóan dadog, hogy olyan, mint ahhoz hasonlított, hogy keresi, hogy hogyan tudná megragadni. De Jézusnak fontos tisztázni, hogy ne féljetek, mert uralkodom, és ne féljetek, mert a számotokra, mint a ti közbenjárótok vagyok jelen a mennyben, és így is fogok eljönni. Nem csak mint király, hanem mint király, de úgyis mint közbenjáró. Ugye a főpapnak a két fő küldetése volt az engesztelés, a másik pedig a közvetítés. És Jézus ezt akarja hangsúlyozni, hogy az élet, a történelem megy a maga útján, semmi nem fog véletlenül más irányba vinni. Arra megy, ahogy Isten ezt megtervezte, de tudjátok, hogy én, mint király, uralkodom a folyamatok fölött, és mint főpap, rendelkezésetekre állok. Megértem teljesen a gyengeségeket, az erőtlenségeket, a szükségeket. Gyertek bátran a királyi székemhez, mert ez a kegyelemnek a trónusa. Tehát azt akarja, hogy biztonságban tudjuk magunkat, és rámerjük bízni magunkat. Milyen Jézusod van? Ilyen-e? Harmadik dolog, milyen Jézusunk van? Hát itt azt olvassuk, hogy ő olyan, akinek a feje és a haja fehér, mint a gyapjú, 14. versben. A Dániel 7.9-et, hogyha hozzánézitek, akkor láthatjuk azt, hogy ez a bírói hatalomnak a szimbóluma. A Dániel 7-ben Istenről mondja ezt az ige, hogy ő ilyen, aki bíróként jelenik meg. Fehér szín jelképe az a tisztaságé, hogy olyan a haja, mint a fehér gyapjú. Viszont itt a jelenések könyve ezzel is bizonyságot tesz azzal, hogy ami az Istennek a jellemzője az Ószövetségben, az Jézusé is az Új Szövetségben. Ez Jézus istenségét is alátámasztja. És Jézus beszélt erről egyébként, mikor a földön járt, a János 5.22-23-ban olvassuk, hogy ő előre elmondta, hogy ez a hatalom, ez a bírói hatalom, ez az övé lesz. Azt mondta ott az Úr Jézus, hogy az atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje őt, ahogy a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. A fiút is úgy tisztelje mindenki, hogy az atyát tisztelik. Tehát minden ítéletet neki adott át. Nagyon érdekes ez a gondolat, hogy aki a megmentőd akar lenni, ő lesz a bírád. Jézus előáll, itt a jelenések könyvében megjelenik Jánosnak, és azt mondja, hogy fontos János, hogy láss engem így, és fontos, hogy láttass engem a többi testvéreddel így, hogy én leszek a bíró. Én vagyok a király, én vagyok a főpap, de én leszek a bíró. Tiszta az ítéletei, a gondolatai, fehér, mint a gyapjú, azt mondja itt az ige. Nem lehet őt megvesztegetni, nem lehet őt korumpálni. Nem lehet őt félrevezetni. Nincs szüksége arra, hogy az ügyészségi nyomozó hivatal föltárja az ügyeket. Abszolút tisztán lát mindent. Ő az igaz bíró. Azt is olvassuk a János evangéliumában, hogy mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának a nevében. A bíró előre mondja, hogy ez hogy működik. Hogy ő nem akar ítélni, ő a megmentésért jött. És az ítélet azt jelenti, hogy az ember saját magát viszi az ítélet alá. Akkor, amikor elutasítja azt, amit Jézus kínál neki. A haja fehér, ez az érettkorra és a bölcsességnek a szimbóluma, az érettkorra is utal. A döntései bölcsek. Ő olyan bíró. Talán ez arra hív bennünket, hogy gondolkodjunk kicsit arról, hogy Jézusnak az ítéletei a mi életünkben mennyire valóságosak, mennyire bízzuk rá, hogy ítéljen ő dolgokat. És például gondolok arra, amit a Dávidnak a zsoltáraiban olvashatunk, hogy ő hányszor imádkozik ítéletért. Nem tudom, hogy belefutottatok-e már. Kéri Istent, hogy tartson ítéletet. És nem csak úgy kéri ezt, hogy azok a szemét pogányokon, akik így meg így élnek, azokat ítéd már végre. Hanem ő hívja Istent, hogy a saját életében tartson ítéletet. És nagyon érdekes volt számomra, amikor egyszer ennek utána mentem, hogy az eredeti szó, mind a héber, mind a görög, a szétválasztást jelent, semleges. Nem fenyegetést jelent. Hát ezért kívánja Dávid. Azt jelenti, hogy Isten ítélete kell ahhoz, Istennek a szétválasztó munkája kell ahhoz, hogy szét tudjam szedni én az életemben a jót a rossztól, a sötétséget a világosságtól, a helyeset a helytelentől, a szeretetet a szeretet látszatától, stb. Szét tudjam választani. És itt Jézus úgy mutatkozik be, hogy nézd Tamás, igazából ehhez én értek. Kellek neked így, mint egy ilyen bíró, aki tisztán gondolkodik, nincsenek hátsó szándékai, nem téved, bölcs. Jézus ebben a dicsőségében is odáll János elé, és azt mondja, hogy mondd meg a testvéreidnek, hogy én ez vagyok. Én vagyok az igaz bíró. Az leszek a történelem egy pontján. Én fogom fölemelni a kezemet, és mutatok jobbra és balra, és fogom az emberiséget is szétválasztani. De a ti életetekbe is én tudom szétválasztani a jót a rossztól, a bűnt az igazságtól, stb. Kell-e neked ez a Jézus, aki ezt akarja végezni? Az igazi Jézus az ilyen. A következő dolog, amit olvasunk róla, hogy a szeme olyan, mint a tűznek a lángja, 14. versben, az igazi Jézusé. Nem olyan szeme van, mint a térfigyelő kamera, hogy le tudjuk kapcsolni, vagy lefújjuk sprével, hogy ne látszon, ne lásson valamit. Azt mondja itt az ige, hogy olyan, mint a tűznek a lángja. Ez azt jelenti, hogy Jézus nem csak azt látja, amit én önként megmutatok neki. Ő nem csak engem lát, hanem belém lát. Zola egyszer használt ezt a kifejezést, nekem nagyon tetszett, hogy Jézus napra kész belőlem. Napra kész belőled. Mindent lát. Mindent tud. Hát ez egy érdekes önfeltárás Jézus részéről. Első hallása talán ijesztő. De igazából lehet megnyugtató is. Sőt, örülhetünk is neki, ha belátjuk azt, hogy teljesen fölösleges az alakoskodás, a színjátszás, hogy valamilyennek látszunk, tök fölösleges. Ha őnek éljük az életünket, lehetünk olyanok, amilyenek vagyunk, tarthatunk ott, ahol tartunk. Jézus úgyis annak lát, ami vagyok, aki vagyok. És ezzel tud és akar dolgozni. És neki úgyis kedves vagyok, és lehetséges, hogy oda forduljak, és azt mondja, Uram, én magam nem vagyok néha tisztában azzal, hogy mi van benne. Nem tudom, hogy ti éltek át ilyetnél, hogy honnan ez az indulat, honnan ez a harag, honnan ez a zsigeri félelem, honnan ez a pánik. És az ember keresi, kutatja az okát, és én nem értem magamat. De Jézus napra kézbe öled, ismert, teljesen ismert téged. És ez az, amit itt ki akar fejezni, hogy a szeme olyan, mint a tűznek a lángja, mélyre lát a lelkeknek, a szíveknek. De ő nem csak látja, hanem láttatja is a valóságot. Be tudja nekünk mutatni. Tehát amikor én nem értem magamat, ő tud segíteni, hogy na Tamás, akkor kíváncsi vagy arra, hogy én mit látok? És akkor azt mondom neki, hogy Hát, Uram, ezt hagyjuk most, mert nekem kicsit elég az, ami van amúgy is. Vagy azt mondom, hogy oké, akkor szálljunk rá, hogy Úrja, szeretném látni, amit te látsz. Van esélyem kapcsolódni saját magamhoz rajta keresztül, és a lényeget felfedezni az életemben, hogy mi az, amit ő akar. Mi az, amire esélyem van, ha megengedem, hogy lássam, amit ő lát, és annak fényében megadom az Úrnak a szabadságot, hogy dolgozzon bennem. Annak fényében, amit fölismerek az ő munkája nyomán. Amikor azt mondja az ige, hogy az ő tekintete olyan, mint a tűz, akkor két dolgot ez a tűz is jelent, erre is szeretnék csak mondani valamit. A Bibliában ez általában két dolgot jelent, vagy a megtisztítást, vagy a fölehevítést, az izzítást. Tehát Jézus az, aki az életünket folyamatosan tisztítja, ha megengedjük, hogy lássa, láttassa velünk azt, amit lát. Ő így is lát, de hogy láttassa velünk, amit lát. A másik, hogy ő az, aki hevíti az életünket. Adja a szenvedélyt hozzá, a lelkesedést hozzá. A laodiceai gyülekezetnek, akiknek nem sokára írja itt János a levelet, amit Jézus rájuk bíz, emlékeztek, hogy mit mond? Ez pont ez a hevítéssel kapcsolatos. Aha, azt mondja, hogy hát az a helyzet, fiúk, lányok, hogy hány ingerem van. Nem vagy se forró, se hideg. Bár hideg lennél, vagy bár forró, de langyos vagy. Jézus szeme, amikor ránéz az életünkre, és láttatja, ami bennünk van, és ajánlja a kegyelmét hozzá, akkor mi lelkesedni fogunk. Inspirálni fog. Tűzbe hoz. És az Úr Jézusnak ez kedves. Ő az, aki ezt meg tudja tenni velünk. Aztán, amit olvasunk a következő, hogy a lába olyan, mint a kohóban izzó arany, 15. versben. Milyen a valódi Jézus? Nem a mű Jézus a valódi? A lába olyan, mint a kohóban izzó arany. Na ez mit jelent? A Józsué 10.24-ben olvashatunk egy történetet, ami segít megérteni, hogy ez miért fontos. Ott azt olvassuk, hogy mikor Józsué legyőzte a királyokat, akkor odahívta a vezéreit, és mit mondott nekik? Hogy tegyétek rájuk a lábatokat. És ez a kifejezése volt annak, hogy valaki győzött egy másik fölött, egy ellenfél fölött. A legyőzött király tehette rá a lábát az általa legyőzött félre. És itt Jézusnak a lába, ez valami hasonlót jelent, olyan, mint a kohóban izzó fém, érc, és így teszi rá a lábát dolgokra. Mikás prófita könyvében a 7. rész 19. versben olvashatunk egy dolgot, hogy ez miért jó. Azt mondja itt a proféta, hogy újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Jézus lába olyan, hogyha ráteszi valamire az életedben, amit ő le akar győzni, és hagyod, hogy legyőzze, az el fog parázslani. Ez a láb, ami úgy ízzik, mint a kohóban az érc, ha ráteheti a lábát arra, amivel nem tudok megküzdeni, hagyom, hogy legyőzzön, akkor az ott el fog parázslani. Van lehetőség tovább menni. Majd lesznek más dolgok is, amire rá akarja tenni a lábát, de az a dologgal Jézus el tud bánni. Győzni akar. Így akar az életünkben jelen lenni. Mindenkinek a lába az ilyen. Hamuvá lesz az, amivel nem tudunk megküzdeni. És csak egy kitekintés, hogy ez egyébként történelmi perspektívában is igaz. Az egyház ura az, aki rátette a lábát Hitlerre, rátette a lábát Sztálinra, és rátette a lábát egy csomó mindenre már a történelm során, és az úgy, annak úgy vége is lett. De a mi életünkre nézve is igaz, hogy valami, ami uralkodik rajtunk, arra ő rá tudja tenni a lábát, és ha megengeded, akkor ott legyőzi azt, amit mi nem tudunk legyőzni. Aztán, amit olvasunk még, hogy a hangja olyan, mint a sok vízeknek az úgása, 15. versben. Érdemes az Ezékiel 43.2-t elolvasni ehhez. Ugye a hang az a beszédhez szükséges, amikor valakivel a gondolatainkat akarjuk közölni, akkor így tesszük. Beszélünk, és hangot hall a másik, így tudja leképezni magának a mi gondolatainkat. Jézus is kommunikálni akar velünk. És az ő hangja, ez olyan, mint a nagy vízek zúgása. Ha egyre közelebb mész, minden más hangot el fog nyomni. Nem tudom én hányan voltatok nagy vízesés közelébe, egy halk morajt hallasz távolról. És ahogy mész közelebb, egyre inkább nem tudsz hallani semmi mást. Megpróbálsz beszélgetni, ma valakivel nem tudsz. Annyira elnyom mindent. És hát ez megint két perspektívából, hogyha én személyesen közeledem Jézushoz, akkor az ő hangja egyre jobban hallható lesz. És uralmat tud venni az ő hangja minden más hangon, ami körülvesz. Tehát ez a közelségre hív, hogy gyere közelebb. Hallhatod távolról, hogy akar valamit mondani, hogy ott morajlik a kegyelem Jézusnak a szavába. Gyere közel, hogy halljad, hogy elnyomjon minden mást, hogy értsd őt. De van egy olyan vetülete is, hogy ha ezt mi nem tesszük meg, a történelemben eljön az, amikor a vizesés jön hozzánk. Nem mi megyünk hozzá, a vizesés jön hozzánk. És akkor minden más hang fog elnémulni. Ez egy picit azt is jelenti, hogy most tehetjük mi, hogy közeledünk. Hogy halljuk őt. Gyere közel, halló távolságon belül. Engedd, hogy az ő hangja erősebb legyen minden másnál. Tudod-e magad erre rászállni? És végül, amit itt Jézusról mond, ez az ige az igazi Jézusról, hogy a jobb kezében tartja, vagy még nem végül, de hogy következő, hogy jobb kezében tartja a 7 csillagot. Itt ez egy pogány kép, nem tudom én hányan láttatok, Attila tudná ezt így visszaigazolni, hogy a római birodalomban a császárt ábrázolták pénzeken, hogy csillagokat tart a kezébe, ez a teljességet jelenti. Jézus annyit mond ezzel, hogy a 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyülekezet angyala, az pedig van 4 értelmezésre, nem akarlak benneteket fönntartani vele, de biztos, hogy a gyülekezetet jelenti valamilyen formában. És azt mondja Jézus, hogy az egész egyház a markomban van. És az egyházban te is, ott vagy a tenyerén. És amit kifejez az a görög kifejezés az, hogy teljesen a kezébe tart, teljesen a hatalmában tartja. A közösséget is, meg az egyént is, amiből fölépül a gyülekezet. Aztán következő dolog, amit olvasunk, hogy a szájából két élő éles kard jön ki. Ugye ez az igének a hatalmáról beszél, például a zsidók 4.12-13, hogy az ige élő és ható, élesebb minden két élő kardnál, ugyanez a két élő kard jön elő. Áthatol a lélek, a szellem és az ízületnek és a velőknek a szétválásáig, és megítéli a szív gondolatát és szándékát. Nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szemei előtt. Jézus szájából két élő éles kard jön ki. Amikor úgy ítéljük meg, hogy ez a valódi Jézus, az a Jézus, aki az ő dicsőségében most él, nekünk kell, akkor újra és újra szembe fogjuk találni magunkat azzal, hogy a szájából kijön a két élő éles kard, ami belénk hatol, és szétválaszt egy csomó mindent az életünkbe. És ezzel esélyt teremt arra, hogy az életünk abba az irányba fejlődjön, amerre Isten akarja vinni. A valódi Jézusnak ilyen a szava. Két élő éles kard. Azt is mondhatnám, hogy egy precíziós sebészeti eszköz. Ezzel nem lehet tévedni, ha Jézus használja. Nem egy olyan duma, ami segít nekünk, hogy fetle jobban érezzük magunkat, vagy olyan dolgokat hallgassunk, ami tetszik nekünk. A Biblia beszél arról, hogy az emberek szeretik ezt megválogatni, mert viszket a fülük. Tehát, hogy vannak dolgok, amiket szívesen hallunk, valamit nem. Isten igéje néha fölemel, néha megvigasztal, megsimogat. Néha meg, mint egy precíziós sebészeti eszköz hatol be a szívünknek a közepébe. És teszi helyre a dolgokat. És ebből nagyon klassz dolgok származnak, és Jézus így mutatkozik be, hogy én ilyen vagyok, az én számból az ige az így jön ki. És az utolsó dolog, azt mondja itt az ige, hogy a tekintete, vagy az arca, sok fordításban így a teljes arcot jelenti, olyan, mint a déli nap ereje, 16. versben. Ez azt jelenti, hogy nem lehet büszkén belenézni. A Pál apostol története megtérése az eszetekbe jut, az írja ezt le. Ő is a megdicsült Jézusra találkozott. És az ő dicsősége a porba taszította, lekerült a lóhátáról. Ez az alázatba hív bennünket. Az igazi megdicsőült Jézus az nem az öcsi haver, akiről egy csomó keresztény könyv ír. Jézus barátainak hívott minket. Aztán azon kívül egy csomó másra. Ez a barátság a király barátsága. Nem az öcsi haver kocsma haverság. A király barátjának lenni, az egy teljesen más dolog volt, mint ivó cimborának lenni. És néhány keresztény összekeveri ezt a kettőt. A király barátja, az mindig tudta, hogy ki a király. És megadta neki a tiszteletet. De a királyhoz beléphetett a barátja akkor is, amikor mások nem. De a barátságuknak az alapja az az volt, hogy a király fogadta őt a barátságába, és a megtartó ereje pedig az volt, hogy a király barátja az engedelmeskedett a királynak. És ez fenntartotta a barátságokat. Szóval, amikor erre gondolunk, hogy Jézus milyen, és látjuk ezt a dicsőséget az arcán, akkor az alázatra hív meg minket Jézus. Az ő dicsősége erősebb, mint a delelő napnak a sugara. Senki nem tud abba büntetlenül büszkén belenézni. Kiég a retinánk, nem kell túl sok idő hozzá. Jézussal sem lehet büszkén szembeállni. Az ő jelenléte az bennünket megaláz. És így érünk el a következő dologhoz, amit látunk. Látunk egy kapcsolatot Jézus és az ő apostola tanítványa között, János között, és az alázat meg is jelenik benne, hiszen János reakciója, amit itt olvasunk, az az, hogy amikor megláttam őt, a lába elé estem, mint egy halott. Néhány évvel ezelőtt megjelent egy ilyen híres könyv Amerikába, a szerző következőképpen vezette be, hasonlít ez a kávéházi történethez, hogy hát éppen nézte a tévét, amikor Jézus megjelent, leült mellé a fotelbe, és hát egy jót beszélgettek, de eszébe se jutott kikapcsolni a műsor, csak úgy mellékesen Jézusra is eldumálgatott egy kicsit. Hát az egyik mű Jézus lehetett a sok közül, mert a valódi Jézus, ha megjelenik, akkor például egy ilyen János apostol, akire úgy fölnézünk, az úgy odaesett a lábai elé, mint egy halott. És ez a fajta lelki mozdulat, ez a fajta lelki reakció, ami Jánosban megszületett, ez az egyetlen helyes reakció. Azokhoz a lábakhoz esett oda, amik egyébként úgy izzottak, mint az érc kohóban. De oda esett. Oda alászkodott. Oda borult. Ezt is Zolától hallottam, hogy vagy leborulsz, vagy kiborulsz. Nagyon jó gondolat. Aki Jézusra találkozik, az oda borul, azért nem borul ki. Oda borul az ő lábaihoz. Ez az a helyes lelki reflex, ami Jánost megmozdítja, és ahogy ő reagál. És ebből jön az, amit itt látunk, hogy Jézus hogy reagál erre, tehát mi van a másik oldalon, mert Jézus erre reagál. Csak ez a projektor nem reagál. Ugye három dolgot látunk itt, hogy egyrészt megérinti őt, másrészt megszólítja őt, és harmadrészt bemutatkozik neki. Most csak nagyon gyorsan a harmadikra akarok beszélni, azért annyit mondok, hogy a megérintés erőt ad. Amikor Jézus megérinti bárhogy az életemet, a szívemet, ő újra erőt ad. Aztán a másik, amit itt olvasunk, hogy megszólítja János, tehát tisztába tesz egy csomó dolgot, neki ő segít ezt az egész dolgot megfelelő helyre tenni a szívében, az eszében, amit ő itt most átél. De amit akarok mondani, hogy be is mutatkozik neki, ugye, hogy én vagyok az első és az utolsó, az élő, aki halott voltam, de élek, és akinél ott vannak a pokolnak, és a mennynek a kulcsai, bemutatkozik. És csak ezt a bemutatkozást akarom fölemelni nektek, hogy Isten soha nem vette föl úgy a kapcsolatot az emberrel, hogy nem mutatkozott volna be. Soha. Amikor Ábrahámot elhívta, nem azt mondta neki, hogy Ábrahám, menj ide meg oda. Úgy kezdte, hogy figyelj, én vagyok ez és ez az Isten, a mindenható Isten. Miért kellett Ábrahámnak úgy bemutatkozni, hogy én vagyok a mindenható Isten? Mert a terve az volt, hogy egy nagy népet tesz belőle úgy, hogy Ábrahám impotens volt, a felesége meg meddő. Mert már olyan öregek voltak. És ahhoz, hogy erről rá tudjon állni, az Istent kellett megismernie, akinek ez nem probléma. Egyébként nekik meg egy kis élvezet, meg öröm megint az életükbe. De bemutatkozott, hogy el tudják hinni azt, ami rájuk vár. Jézus is nagyon sokszor beszél önmagáról. Ez, ha nem ő lenne, beteges dolog lenne. Hát egy ember, aki állandóan magát mutatja be, és állandóan magáról beszél, az egy kicsit furcsa. De Jézus mindig beszél magáról. Vannak például János evangéliumában ezek az én vagyok igék, hogy én vagyok az ajtó, én vagyok a jó pásztor, én vagyok a feltámadás és az élet, és stb. 7 ilyen mondása van Jézusnak. Sokat beszél önmagáról, honnan jött, miért jött, hova megy, mit fog csinálni, mi a küldetése, miért. Mert a hitünknek ez az egyedüli szilárd alapja. Semmi más. Isten, amit ő magáról mond, az biztos. És semmi más. Ezért Isten mindig úgy veszi fel a kapcsolatot az emberrel, hogy bemutatkozik, mert ez teremti meg azt a szilárd alapot az életünkbe, ami segít nekünk a hitünknek, hogy megfelelő alapon álljon, és hogy a hit ne fanatizmus legyen, valami olyan, amit beképzelünk magunknak, hanem valami olyan, ami az élő Istenből fakad, az ő megismeréséből fakad. Mi sokszor úgy vagyunk ezzel, hogy amikor az Úr is próbál nekünk bemutatkozni, hogy tudjuk, ki vagy, térjünk a lényegre, mit akarsz? Mit akarsz, hogy tegyek? És azt mondja, nem, kezdjük azzal, hogy én ki vagyok. Nagyon fontos, mert nem az a lényeg, hogy te mit tehetsz, hanem hogy ki lehetsz. És az meg attól függ, hogy kicsoda ő. Nagyon fontos. Jézus be akar mutatkozni, és Jánosnak végül bemutatkozik, és ez segíti őt tovább abban a küldetésben, amiben még látni akarja. És hát szemtanúi lehetünk egy küldetésnek is. Ugye azt mondja itt Jézus neki, hogy írd le, küldd el. Most nekünk ez azt jelenthetné egész egyszerűen, hogy add tovább. Hát, amit láttál, azt írd le és küldd el. A konklúzió így az, hogy a találkozás Jézussal az soha nem egy öncélú dolog. Ugye egyrészt egy elhívás, ami arról szól, hogy Jézus elhív önmagához, vele való közösségbe, ez a célja bennem, hogy formáljon engem. Aztán a vele való találkozás az egy kiküldés is, aki hív, az küld. Ez a két dolog, ez az a ritmus, amiben mi élünk, hogy hív is magához és küld is. Kiküld bennünket, ugye azt csinálta a tanítványaival is. Gyertek, vonuljunk el egy csendes helyre, aztán kiküldte őket, mint bárányokat a farkasok közé. Küldetés, mert Jézusnak van célja, amit általam is el akar érni. Nem csak bennem, bennem is van célja, amit el akar érni, és általam is van célja, amit el akar érni, hogy felkészítsen másokat is arra napra, amikor ő majd eljön. A Jelenések könyve az azért íródott, amit az első résznek a 7. versében olvastunk, hogy íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem. Azok is, akik átszegezték. Mindenki. A barátunk, a szomszédunk, anyósunk, apósunk, gyermekünk, édesanyánk, édesapánk, barátaink, ellenségeink. Meg fogja látni minden szem. És azért íródott a Jelenések könyve, hogy mi, akik az ő tanítványai vagyunk, ne járjunk, keljünk felfújható Jézusokkal a szívünkbe. Adventre legyártott világító műanyag Jézusokkal a szívünkben. Inkább kapcsolódjunk ahhoz a Jézushoz, aki egy csodálatos titok, egy nagy misztérium örökre, mert bármit tudunk, ő mindig mélyebb, mindig több. Megfejthetetlen. De sok mindent elmond azért, hogy ne hamis Jézusok legyenek a szívünkben, hanem az élő Jézussal járjuk azt az utat végig, vagy azt a vonatúton vele együtt menjünk végig, amire rátette Isten az életünket. Amen.